délőtti istentiszteleten elhangzott, hogy akkor folytattuk a Timóteushoz írt levélről szóló igehirdetés sorozatot. Ezen a mai estén ebből kilépünk, és egy más igét hoztam most elétek, amit Isten elém hozott a második korintusi levél első részéből, a harmadik és a negyedik verseket olvasom. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Nem tudom, ismeritek-e azt az érzést, amikor kellene valakinek valami bátorítót, valami vigasztalót mondani, nem feltétlenül kell konkrétan egy halálesetre vagy egy ilyen vesztességre gondolni. Valaki nagyon maga alatt van, valaki nagyon-nagyon bátorításra szorulna, és olyan jó lenne valami olyat mondani neki, ami használható. És ott állsz vele szemben, vagy ott vagy vele, és egyszer nem tudsz mit mondani. Nem tudom, ismeritek-e azt az érzést, amikor valakiről tudod, hogy nagy veszteség érte, és találkoznatok kell, és egyszerűen nem tudsz, hogy viszonyulni ehhez az egészhez, és azon szorongsz, hogy mit fogok neki mondani, hogyan kerüljük a témát, vagy inkább hozzuk szóba, és legyünk túl rajta, vagy mire lenne vajon szüksége, és nagyon-nagyon nehéz ilyenkor mit mondani, vagy mit nem mondani. És nem tudom, ismered-e azt az érzést, amikor te élsz át valami olyat, amiben vigasztalásra lenne szükséged, és vágynál arra, hogy valaki tényleg úgy értsen meg, és tényleg úgy vigasztaljon, ahogyan szükséged lenne rá, és valahogy senki nem képes erre, mert mindenki próbál a maga emberi módján mondani valami bátorítót, de veled marad a nehéz érzés, és nem tudsz ezzel mit kezdeni. Emlékszem, az életem egyik nagy veszteségében találkoztam valakivel nem sokkal ezután, aki tudott arról, hogy engem miért, és nem mondott egy szót sem, csak így átölelt, és hogy ott volt velem ebben a helyzetben. És azt hiszem, hogy szavak nélkül is pontosan azt tette, amire szükségem volt. Azt gondolom, hogy Isten vezette őt erre. Emberileg erre nagyon nehéz rájönni, hogy mire is lenne szüksége. Ezen a mai napon a mi kultúránkban emlékezünk, visszatekintünk, és az elköltözött szeretteinkért adunk hálát az ő életükért, őrájuk emlékezünk. Családonként eltérő lehet, hogy mi történik ezen a napon, hogy mi kapcsolódik ehhez a naphoz. Általában az ünnepeinkhez kapcsolódnak rítusok, kapcsolódnak különféle szokások, mindenféle olyan dolog, ami az ünnepet ünnepé teszi, de ez a nap valószínűleg egy picit más, mint a többi ünnep. Nagyon nagy eltérés lehet, hogy egy család ilyenkor felkeresi-e egymást, vagy ténylegesen felemlegetik azokat a történeteket, amelyek elköltözött szeretteikhez kapcsolódóak, vagy pontosan egy olyan nap, amit valahogy túl kell élni, és nem kell, vagy nem szabad beszélni az érzésekről, hiszen úgyse lehet a dolgokat megváltoztatni, és éppen ezért az ember próbálja magától eltolni azt, amit más esetleg megél. Az emlékezés egy nagyon-nagyon kétarcú dolog, nagyon összetett lehet. Lehet egyszerre felszabadító és megterhelő is. És ezt azért szeretném kimondani, mert itt ezen az Isten tiszteleten is, ebben az útban, amiben benne vagyunk, semmiképpen nem célunk az, hogy belevigyünk egy olyan emlékezésbe, amire nem állsz most készen. Isten elvégzi bennünk, hogy mikor, minek van az ideje, és hogyha készen vagy arra, hogy Isten elé tárd a szívedet, és kiöntsd előtte a lelkedet, akkor tedd meg. De hogyha úgy érzed, hogy erre még nem állsz készen, akkor ne tedd. Isten ezt ugyanis majd elvégzi te benned. Az emlékezésnek van ez a megterhelő, ez a nehéz, és van az a felszabadító oldala, amikor valóban fel tudunk idézni olyan dolgokat, ami örömteli, ami örökség, ami tovább viszünk azoktól, akik már nincsenek velünk. Korintusi levélből olvastam fel egy igét, amiből teljesen egyértelmű, hogy az embernek vigasztalásra van szüksége. Pál apostol a második korintusi levélnek a bevezető soraiban ír erről, és úgy beszél erről, mint Isten, aki a vigasztaló, aki a vigasztalásnak az atya, aki az irgalom atya, aki nem felejtkezik el a gyülekezetről. A korintusi gyülekezet, akikről sok rosszat szoktunk hallani az igehirdetésekben, most ezen az alkalmon nem fognak túl rossz fénybe feltűnni, nem arról fogok beszélni, hogy mennyi minden zűr volt abban a gyülekezetben, hanem sokkal inkább arról, hogy ez a közösség valószínűleg ezekben az időkben már elkezdte átélni az üldözést. A keresztény üldözés egy elég kemény dolog volt, hiszen azt élték át az első keresztények, hogy Isten megnyitotta számukra a mennyet, és Krisztusban megtalálták az örök életet, és eljött az Isten országa, és ennek az örömnek nem mindenki örült. Sőt, eléggé kemény atrocitások kezdték érni, szépen fokozatosan az első keresztény testvéreinket. És nem arra kell itt gondolni, hogy mondjuk esetleg kaptak valami büntetést, vagy bírságot, hanem egészen konkrétan fizikailag bántalmazták őket. A radikálisabb részeiben már a keresztény üldözésnek meg is ölték akár őket, börtönbe vetették őket, nagyon komoly veszteségeket szenvedett el a közösség. Képzeljük csak el, hogy van egy közösség, akit ennek az üldözések érnek, és egy következő vasárnap mondjuk bizonyos emberek már nincsenek ott az Isten tiszteleteiken. És nem azért nincsenek ott, mert otthon maradtak, hanem azért, mert mondjuk évekre börtönbe vetették őket a hitük miatt. Ez a közösség valószínűleg nem tudott úgy működni, mint az előtt. És valószínűleg nem is tudták egyszerűen ezt lerázni magukról. Nagyon nehéz lehetett ezzel a tudattal és ezzel együtt tovább élni, és tovább magasztalni Istent. Biztos, hogy egy csomó dolog megkérdőjeleződött bennük. Érdemes ezt az egészet így folytatni? Ennyire nagy ennek az ára. Nem lenne egyszerűbb meghunyászkodni és megalkudni? Biztos többen voltak is, akik elfordultak a hittől. És akik benne voltak ebben az üldözésben, azok bizonyára összetartóbbá is váltak, és tudták egymást vigasztalni. Ennek a közösségnek írja Pál, hogy Isten, a mi atyánk, a Jézus Krisztus atya, minden vigasztalás Istene. És itt a minden vigasztaláson érthetjük a mindenféle vigasztalást. Az első és legfontosabb üzenet, hogy Isten a minden vigasztalás Istene. Azt mondják azok, akik a gyászszal, mint gyászfeldolgozással foglalkozó szakemberek, hogy ahány ember annyiféle gyász, nincsen két egyforma gyász, és igazából emiatt nincsen két egyforma vigasztalás sem. Természetesen a vigasztalásnak van metszete, van, amiben azonos, ahogy Isten vigasztal bennünket, de a mindenféle vigasztalás Istene meg tud téged úgy vigasztalni, ahogyan neked arra szükséged van. És ez nem a korunk szükséges igényorientált kereszténységének a szlogene, hanem ez Isten igéje, hogy a minden vigasztalás Istenének hatalma van rá, és mivel ismer, ezért tudja, hogy hogyan lehet közel férkőzni a lelkedhez, hogy hogyan lehet betölteni azt, ami a te szívedben van. Isten nem sablonok alapján működik, nem úgy működik, hogy ez van, örülj neki, és próbálj meg hozzáigazodni, hanem a minden vigasztalás Istene ismeri a szívedet, a szükségeidet, és annak a mentén vigasztal. Pál apostol tényként kezeli egyébként ezt, hogy Isten megvigasztal bennünket azért, hogy azzal a vigasztalással mi is megvigasztalhassuk egymást. Így az a veszteség, ami az üldözések során keletkezik, nem a gyülekezetet szétszabdaló, az embereket egymástól elválasztó krízis vagy trauma lesz, hanem az embereket még inkább összeforrasztó, egy közösséggé tevő dolog. Egy olyan dolog, amit lehet, hogy a szétdobáló, a gonosz azért generált és azért hozott, hogy megsemmisítse Isten népét, de ez a dolog Isten népét bármennyire is furcsa és abszurd, még közelebb viszi Istenhez és egymáshoz is. És ez emberileg nem lehetséges, ez csak is Isten munkájánként van így. Van ennek a vigasztalásnak egy olyan oldala, amit az ember hit által megragadhat. Nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy leválik egymásról az, hogy a vigasztalásnak milyen elemei vannak. Van, aki átéli ennek az érzelmi részét, van, aki meg inkább a kognitív, a tudatos, a hitvallásbeli részét tudja megragadni. De erről szeretnék most egy kicsit beszélni először. Mi az, amivel Isten vigasztal bennünket, és amit tudhatunk, vagy hit által megragadhatunk. Nem tudom, ismeritek-e ezt az állapotot akár egy gyász folyamatban, vagy a mindennapokban is, amikor annyira kavarognak az érzések, amikor annyi minden vesz belünket körül, amikor annyi információ van, amikor annyi impulzus hat, hogy egyszerűen nem találjuk a biztos pontot. És ilyenkor is nagyon nagy szükség van arra, hogy mi az, amit Isten kijelent, mi az ő igéjéből fakadó igazság, és mi az a hitvallás, amihez ragaszkodhatunk, ami a Szentíráson alapul, és ami megtart, és ami megőriz bennünket. Nagyon-nagyon megdöbbentő, ezt a példát már a gyülekezetben többször elmondtam, megdöbbentő volt számomra néhány évvel ezelőtt egy idős gyülekezeti tagot kísérni a halálos ágyánál. És azon a ponton, amikor már nem ismerte meg a gyerekeit, és azt se tudta, hogy hol van, és úrvacsorát osztottam neki, akkor az apostoli hitvallás szövegét mondta velem együtt. És amikor már jóval túl volt azon, hogy ő bármiről is tudjon, a hitvallás bele égett a gondolataiba, az elméjébe, és Isten felhozta ezt a dolgot. Óriási jelentősége van ennek. És most csak egy-két dolgot a hitvallásról, hogy mi az, amit tudhatunk Isten vigasztalásáról. Ezt most nem ilyen kátészeren fogom elmondani, csak egy-egy igazságot kiemelek. Az egyik, amit az elején már mondtam, hogy Isten tud rólad, és személyesen fontos vagy neki. Isten ismeri az élettörténetedet, a sorsodat, jobban, mint azt te ismernéd. Látja, hogy milyen dolgok értek, látja az összképet, és ő ebben az összképben törődik veled. Amikor az embernek nagy fájdalmai vannak, akkor nagyon gyakran érzi azt, hogy Isten elfordult tőlem. Isten nem foglalkozik velem. Isten, ha szeretne, akkor ez nem történhetett volna meg. Valaki fel is háborodhat, hogy Isten akar megvigasztalni. Hát ő vette el a szerettemet. Hát köszönöm szépen. Ha nem vette volna el, nem kellene megvigasztalnia. Milyen munka már ez? Isten tud rólad. Fontos vagy a számára. A második dolog, amit tudhatunk és hit által megragadhatunk, hogy bármilyen szenvedés, legyen ez akár gyász, vagy veszteség, akármi, ezen a földön véges. Isten határt szab a szenvedésnek. Az üldözésnek is. Az egyik levélben, a Jelenések könyvében van egy ilyen vigasztalás, amikor Isten úgy vigasztalja a gyülekezetet, hogy nyomorúságod lesz néhány napig, és ad egy időintervallumot, hogy meddig fog tartani a szenvedés. És az írás magyarázok ezt különösen kiemelik, hogy nagyon nagy reménység volt az első keresztény gyülekezetnek, hogy a szenvedésnek vége van. Isten határt szab ennek. És főleg, hogyha benne vagy egy nagy szomorúságban, akkor azt gondolhatod, és el tud borítani ez, hogy már soha nem lesz a régi már semmi, és a szenvedésem, a szomorúságom, a gyászom, az határtalan. És mindent eláraszt, és mindent betölt, és mindent beborít a szürkeség. És az evangélium, hogy Isten határt szab a fájdalmaknak és a szenvedésnek. A harmadik dolog, ami hitvallásunk lehet, és ami reménység lehet a gyász idején, hogy a megváltó, a megmentő Isten utat készített számunkra az örök életre, és ő megváltott bennünket az örök haláltól, az örök kárhozattól, és ezáltal felszabadít bennünket a legnagyobb félelemtől. Szintén a gyászsal foglalkozók elég egyhangúan megfogalmazzák azt, hogy tulajdonképpen minden gyászunkban a saját elmúlásunk felett érzett fájdalmat és rettegést és félelmeket is siratjuk. És erre a legnagyobb félelemre és rettegésre Istennek válasza van. Ő megvált és megment, és azt mondja, hogy a legnehezebb órán ott leszek veled, és átviszlek az örök életbe, aki hisz Jézus Krisztusban örök élete van. És már most átment a halálból az életbe, mondja az ige. Amikor tehát a fájdalomban vagyunk, a gyászban vagyunk, akkor ott lehet velünk ez is, ez az igazság, hogy megváltó Istenem van, meg vagyok mentve, ő hozzá tartozom. És ennek a része, és ebből következik, ehhez kapcsolódik az is, hogy van feltámadás, és van örök élet. Nagyon sokszor hallom ezt beszélgetésekben emberekkel, hogy hát igen, Isten létezik, hát lehet, hogy Isten szeret meg, hát igen, megbocsátja a bűneinket, na de hát, hogy feltámadás, meg hogy örök élet. Klasszikus mondás, onnan még nem jött vissza senki. És hitáltal tudhatjuk, hogy egyrészt visszajött Jézus, meg még egy pár ember, aki feltámadt a Biblia szerint, de hogy örök életünk van Istennél, és van feltámadás, és nem a halálé az utolsó szó. Reménység és vigasztalás lehet ez a számunkra. Még egyszer, tehát Isten tud rólad, Isten határt szab a fájdalomnak, a gyásznak. Isten ad te megváltód, és van feltámadás és örök élet Krisztusban. Lehet, hogy ezeket a dolgokat gyerekkorod óta ismered, mert ebben nőttél fel, és azt mondod, hogy köszönöm, ezeket tudtam eddig is. De mégis, ezek azok a dolgok, mert még lehetne sorolni, hogy mi minden lehet vigasztalás a mi hitünkből, amelyek részei annak, ahogy Isten vigasztal. Néha azt várjuk, hogy Isten valami újat jelentsen ki magáról, pedig lehet, hogy csak a régit erősíti meg. És az az új, amilyen erővel azt megteszi. Jó, de akkor ennyi az egész. Ha fájdalomban vagyunk, ha vesztességben vagyunk, akkor ismételgessük ezeket a hitvallási tételeket, és győzzük meg magunkat arról, hogy hát igazából nincs is annyira nagy okunk szomorkodni, hiszen Isten ilyen, meg ilyen, és meg kell nyugtatnunk magunkat. A történet ennél egy kicsit összetettebb. Mert maga a gyász, a vesztesség és az ehhez kapcsolódó vigasztalás egy rendkívül összetett lélektani folyamat. És a különösen nehéz ebben az, hogy nem csak akkor járjuk ezt az utat végig, amikor elvesztünk egy számunkra kedves embert. Az ember gyászolhat és fájdalmat élhet át, és vigasztalásra lehet szüksége akkor is, ha lezárul egy olyan életszakasza például, ami nem tér vissza. Ugyanezt élheti át, hogyha valami olyan dolog nem sikerül neki, és egy olyan mély kudarcot él át, ami hasonló fájdalommal jár a számára. Tulajdonképpen ez az elengedés, és újrakezdés, és vigasztalódás át és átszövi az embernek az életét. Mindenképpen kell tudni ezzel mit kezdeni. És mondjuk ki Isten jelenlétébe, és őt hívva segítségül, hogy emberileg igazából teljesen megvigasztalódni lehetetlen. Azért, mert mindig marad egy plusz kérdés, mindig valahogy eszembe jut valamiről az, ami már nincs. És megtanulhatom persze integrálni, meg belsővé tenni, elfogadni. Igen, ez most már az életem része. Olvastam ma ilyet a közösségi médiában, volt egy ilyen idézet, többen is megosztották, hogy nem szűnik meg, hogyis nem szűnik meg a halálnak, nem szűnik meg a gyásznak a fájdalma, csak körben övi az élet, valami ilyesmi volt. Szóval, hogy az élet az majd körben övi, és hát akkor majd egy része lesz az életünknek. De gyakran, amikor más nem lát, vagy amikor tényleg úgy beleengeded magadat abba, ami a valóságod, akkor ott tud maradni a hiány. És lehet, hogy már hozzászoktál. Viszonylag gyakran tapasztalom keresztény embereknél is, hogy eljutnak egy pontig ebben a vigasztalódásban, ebben a helyreállásban, és maradnak kérdések, marad hiány, marad fájdalom, marad űr. És nem mennek tovább, mert azt mondják, hogy túl fájdalmas, hogy annyiszor megpróbáltam már, és nem változott, ezért hozzászoktam. Elhordozom ezt a fájdalmat, ami egyébként nem egy rossz dolog, meg lehet így küzdeni ezzel. De Isten ennél többet készít. És ez lesz az a pont, amiről most beszélni fogok, ami egyébként egy titok, egy misztérium, hogy zajlik. Mert Isten munkája, és az emberi szó elég nehezen tudja így elmondani, hogy mit jelent az, hogy hogyan vigasztal bennünket Isten. Mert az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy Isten elküldi a vigasztalót, a Szent Lelket, és a Szent Lélek által vigasztalja az embert. Nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni a Szentlélekkel, akik nem ismerik Isten igéjét, sokan viccelődnek is ezzel, amikor valami már majdnem összedől, arra mondják, ugye, hogy már csak a Szentlélek tartja. De egyébként pontosan tudjuk, hogy a Szentlélekkel kapcsolatban is a Szentírás sokszor ilyen képeket használ, nagyon nehéz a Szent Háromság harmadik személyével mit kezdeni. És Jézus ezt mondja az ő tanítványainak az egyik búcsú beszédében, a János evangéliumában, A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy ez a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüketjem. Tulajdonképpen Isten vigasztalásának a csúcspontja, az eszenciája az az, hogy ő azt mondja, hogy elküldöm a Szent Lelket, a vigasztalót, a pártfogót, aki betölt titeket, aki helyreállítja a dolgokat, aki begyógyítja a sebeket, és a Szentlélek az, aki munkálja bennetek azt a békességet, hogy el tudjátok fogadni azt, amivel az élet jár, és ő szüli bennetek azt a reménységet, hogy tovább menjetek. Ő pecsételi el azt a hitvallást, hogy ez igaz. És ahogy most is erről beszélek, érzem ennek a kettősségét, hogy mennyire igazak ezek a szavak, és mennyire nehéz ezt elfogadni. És mennyire nehéz azt mondani, hogy Uram, akkor kérnék egy kicsit több Szent Lelket, szükségem lenne erre. Miért nem adod magadat jobban? Amit tudunk tenni itt ezen az Isten tiszteleten, és bárcsak adhatnék neked egy receptet, hogy ezt csináld, és biztos jönni fog a Szentlélek. Egyetlen egy dolgot tudunk tenni. Itt van a lelkipásztori szolgálatnak az egyik határa, hogy hívjuk a Szent Lelket. A Szentlélek, a szuverén Isten harmadik személye ott van jelen, és azt tesz, amit akar. Nem lehet irányítani, de hívni lehet. Ezt tettük az Isten tisztelet elején is. De ami a különleges, mondhatnék itt egy áment, ámen is hívjuk a Szent Lelket, és végezz az ő munkáját. De ami különleges, és ami különösen vigasztaló lehet a számunkra, az egy nagyon érdekes dolog a Szentlélekről, a Szentírásból. Akárhol nézzük, az Ószövetségben, vagy az Új Szövetségben, mindenhol, a Szentlélek nőnemű alakban szerepel az írásban. Isten, a Szent Háromság Isten, ugye nem férfi meg nő, abban az értelemben, ahogyan mi férfiak és nők vagyunk, de magában hordozza tulajdonképpen a férfi és a női lényeget is. Az Atya nyilván mindenhol hímnemű, és a Szentlélek pedig nőnemű. Nem véletlen, hogy a Szentlélekhez kapcsolódik az összes olyan cselekvése Istennek, amit általában kulturálisan inkább ilyen anyai vagy női dolgoknak szoktunk mondani. Mint például az a fajta gondoskodás, az a fajta pártfogás, az a fajta vigasztalás, az a fajta odahajolás, ahogyan Isten odahajol az emberhez, amelyek inkább kulturálisan nekünk ezek az anyai vagy női minőséget hozzák. És milyen szép az, hogy ahogyan azt mondja Pál, hogy Isten a vigasztalás atya, tehát a vigasztalásban megjelenik ez az atyai odaállás, és ez a biztos pont, hogy ő törődik velünk. Isten, amikor a Szent Lelket ránk árasztja, és amikor megélhetjük azt, hogy ő megvigasztal bennünket, akkor tulajdonképpen ezzel a fajta anyai minőséggel jön hozzánk közel. És most ezt lehet, hogy furcsa így hallanod, de tudjátok, miért gyönyörű ez? Azért, mert igazából abból fakadóan, ahogy felnövünk, és ahogy a legszorosabb emberi kapcsolatban elkezdünk létezni ezen a földön, az az édesanyánkkal való kapcsolat. És tulajdonképpen a lelkünk mélyén, nagyon-nagyon mélyen, amikor igazán mélyen megsebződünk, vagy egyedül vagyunk, vagy fáj valami, akkor ebbe a kapcsolatba vágyunk vissza. És természetesen felnőttként nem vigasztal bennünket az, vagy hát ha él még az édesanyánk, akkor nagyon jó vele mondjuk megölelni, és mondjuk vigasztalhat is bennünket, de értjük, hogy felnőtt emberként már nem mehetünk vissza abba az állapotba. És Isten pedig azt mondja, hogy én azzal a minőségű szeretettel szeretlek és vigasztallak téged, ahogyan arra neked leginkább szükséged lenne. Értitek ennek a súlyát? Hogy Isten, ahogy a Szent Lelken keresztül közel jön, akkor azt a fajta befogadottságot, azt a fajta valahová tartozást, azt a fajta biztonságot is tudja adni, amit egészen pici korunkban remélhetőleg megkaptunk az édesanyánktól. És tovább megyek. Azokat a sebeket is tudja gyógyítani, amik ahhoz kapcsolódnak, amit nem kaptunk meg akkor, amikor meg kellett volna kapni. Ennél nagyobb vigasztalást én nem tudok elképzelni. És értitek, hogy van ebben tényleg egy misztérium, egy titok. Nem mondhatom azt, hogy mindig, amikor hívjuk a Szent Lelket, majd akkor úgy vigasztalódunk. Ez nem egy menetrendszerű. De Isten ezzel a vigasztalással vigasztal bennünket. Ezért fogunk imádkozni. Ezért fogjuk hívni őt. Számtalanszor átélhettem ezt Isten kegyelméből, teljesen váratlanul, hogy milyen az ő igazi mély vigasztalása. És azt is hadd mondjam el, hogy voltak olyan helyzetek, amikor nagyon vágytam rá, és nagyon kértem, és nem jött. Ez így van ebben a világban. De gondoljátok el, és ezzel szeretném befejezni, hogy azt mondja Jézus, hogy az ő békességét adja nekünk, de mindaz, ami itt a földön történik velünk, az csak az előíze annak, ami a mennyben lesz. Képzelj el egy nagyon-nagyon-nagyon finom vacsorát, és képzeld el azt, amikor egy pici kanállal kapsz egy kóstolót belőle. Mekkora különbség. A mennyben, az Isten jelenlétében, abban a valóságban, ahol lehetünk, ahol az örök életet tölthetjük Krisztussal, ott fog majd minden olyan gyász és fájdalom eltűnni az Isten jelenlétében, ami számunkra itt elképzelhetetlen. Emberileg én teljesen elképzelhetetlennek tartom. Nem tudja az eszem felfogni, hogy lehet, hogy az örök életbe fogunk emlékezni bármire is a földi életből, és nem lesz gyász, meg sírás, meg fájdalom. Hát a kétharmada az, nem? Vagy a fele, vagy valamennyi része. Hogy lehet? És valószínűleg Isten jelenléte annyira intenzív lesz, hogy mindezek a dolgok elillannak, elvesztik a súlyukat, és megszűnnek már fájni. A végső vigasztalás tehát ez, hogy Isten majd ott megvigasztal minket teljes mértékben, de addig pedig itt, ebben a földön is részünk lehet az ő vigasztalásában. Ő adja meg nekünk, hogy ezt megélhessük, megtapasztalhassuk, akár itt ezen az Isten tisztelten, de nem biztos. Lehet, hogy most másban vagy, és aztán hazamész, és otthon vagy másnap telik az életed, és egyszer csak Isten meglátogat, és betölt, és megvigasztal. Ő végezze el ezt úgy, ahogyan ő ezt akarja. És éljük meg azt a vigasztalást, amire ember nem képes, Isten adja ezt meg nekünk. Ámen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mindenható Isten, szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus atya, minden vigasztalás Istene. Köszönjük neked, hogy törődsz velünk, hogy a gyermekei lehetünk. Taníts bennünket, hogy azzal a vigasztalással, amelyel te vigasztalsz, mi is meg tudjunk vigasztalni másokat. Szentlélek, hívunk, hogy jöjj és vigasztalj bennünket, úgy, ahogyan a rendben nem képes. Ad nekünk a tőled jövő békességet. Jézus nevében könyörülünk most mindezért. Ámen.
Urunk Istenünk, beidvetjük a bizalmunkat. Beidvetjük a reménységünket, és tőled várjuk azt, hogy ezt tápláld. Köszönjük, hogy te viszel bennünket tovább. Minden napjainkban emlékeztes bennünket arra, hogy mik a te igazságaid. Segíts megerősödni a hitvallásban. Szentlélek vigasztaló, pártfogó, áradj ránk naponként. És taníts ezzel a vigasztalással vigasztalni másokat. Jelen lenni a világban, a környezetünkben, a tőled jövő szeretettel, odafigyeléssel, érzékenységgel, kell csenddel, hallgatással, közbenjárással. Imádkozunk környezetünkért, azokért a környezetünkben, akár a családunkban, a szomszédainkért, akik nem ismerik a tőled nyert vigasztalást, hogy állj melléjük. Imádkozunk azokért, akik ezekben a percekben is küzdenek a járvány ellen, az orvosokért, az egészségügyben dolgozókért. Kérünk, Urunk, hogy szabj határt ennek a betegségnek. És imádkozunk a mi testvéreinkért, keresztény testvéreinkért világszerte, hogy erővel tudjuk hirdetni hitelesen az evangéliumot. Maradj velünk, és hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amelyekre Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.